Az Egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője, akit ezúton üdvözlök itt a stúdióban. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Először egy tudományos közleményre hivatkozunk, amely a Communications Biology című labban jelent meg. Speciális fehérjéket kutatnak az Alzheimer-kór és különböző daganatok kezeléséhez, vagy amelyek ezekben a kezelésekben érintettek. Hogy ezeket mióta kutatják, milyen eredményekkel kutatják, mi várható, mi a hipotézis? Ezekről fogunk beszélgetni a közleményt kiadó dr. Móroc Gáborral, a Semmelweis Egyetem farmakológiai és farmakoterápiás intézet tudományos munkatársával, molekuláris biológussal. Üdvözlöm, halló-halló!
Jó napot kívánok, Móroc Gábor! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Kezdjük ott, hogy mi ez a fehérje család, amiről ön ír ebben a közleményben, és volt itt, ha jól emlékszem, akkor volt egy kérdésfelvetés, amire ön ezt reakcióként szánta.
Igen, ez egy olyan fehérje család, amely más fehérjéknek a működését képes szabályozni azáltal, hogy fosforilálja ezeket a fehérjéket. Ki tudja ezeket a fehérjéket kapcsolni, be tudja ezeket kapcsolni, interakcióját más fehérjékkel tudja indukálni, vagy éppen ezt megakadályozni, és ezáltal kvázi egy ilyen központi szabályozóként működhet, szerepelhet a sejtek életében, hogy így mondjam, és ezt a fehérjét nem másnak nevezik, mint lemúr farok kínáz a madagaszkári emlősökről elnevezve, és miért van ilyen furcsa neve? Nyilván bárki fölteti, miközben a lemúroknak a fehérjékhez, meg az emberi betegséghez.
Már majdnem föltettük, de megelőzben.
A Robi föltette magában a kérdést háromszor. Ugye a lemúrra gondolt, én hallottam, kihallottam. Igen.
Igen, valójában, hogy őszinte legyek, senki nem tudja, hogy miért így hívják ezeket a fehérjéket.
És nincs is köze a madagaszkári lemúrokhoz?
Nincs semmi köze hozzá.
Igazából
az a feltevés, amikor valahol valaki ezt elnevezte, hogy nagyon hosszúak, mint a lemúrok farka, és a működésekhez szükséges különböző szerkezeti egységek, ugyanúgy, mint ilyen csíkok helyezkednek el a fehérje hosszú farkán, és akkor így mondjuk, ha elképzeljük, akkor kicsit a lemúrokra asszociálhatunk, amikor ezeket a fehérjéket látjuk igazából.
A Viktor, amikor bemutatta önt, akkor ezzel a kutatással kapcsolatban említette, hogy ez így kicsit az Alzheimer korra is segít rávilágítani, meg különböző daganatos betegségek kezeléséhez is segítség lehet. Hol függ ez a két dolog össze egymással?
Nyilván külön kell tekintenünk az Alzheimer kort, a neurodegeneratív betegségeket, meg a tumoros megbetegedéseket, tehát hogy ez nem köti össze a két betegség csoportot, ez a fehérje, de mind a kettőben igazából úgy tűnik, hogy szerepet játszik. Neurodegeneratív betegségekben, Alzheimer-kórban mi azt találtuk, amikor Alzheimer-kórban elhunyt betegek agyát vizsgáltuk, hogy ezeknek a betegeknek az agyában ennek a fehérjének a mennyisége lecsökken. És igazából ez a fehérje olyan sejtes funkciókat, az idegsejteknek olyan fontos funkcióit, mint az egymással való kommunikációt képes szabályozni, tehát hogyha ez a fehérje hiányzik az Alzheimer-kórosok agyából, akkor a sejtek nem tudnak megfelelően kommunikálni, nem tudnak megtanulni új dolgokat, elfelejtik ugye az emlékeiket, valószínűleg ebben játszik szerepet ez a fehérje. A tumoros megbetegedésekben pedig ugye olyan mechanizmusokat indíthat el, vagy indít el, ami lehetővé teszi ezeknek a daganatos sejteknek a vándorlását, bejutását a szövetekbe. Ez egy érdekes téma, és ugye ami még érdekesebb, hogy ugye, mint mondtam, az Alzheimer-kórban ezeknek a fehérjéknek a mennyisége lecsökken, míg például a tumoros megbetegedésekben éppen ellenkezőleg abnormálisan megnő a mennyiségük. Tehát egy ilyen érdekes, a kibillen az egyensúly, egyik véglet sem ugye jó hosszú távon a sejtjeinknek. Ami ilyen betegségeknél ugye a megoldás jelenteti az, hogyha időben felismerjük, hogy kialakul ez a betegség, és ha ismerünk olyan mechanizmusokat, amiben bele tudunk avatkozni, akkor még megállíthatjuk ezeknek a sejteknek a pusztulását, az idegsejtek megmaradnak, ha nem is az összes, de egy nagyobb részük, és akkor nyilván nem, a memória nem veszik el, az emlékezet megmarad.
Szinte nincs olyan hét, hogy a média ne dobna elő hírt Bruce Willisről, aki egy nagyon híres színész volt, és ő, ha jól tudom, vagy jól tudjuk, akkor egyfajta ilyen betegségben szenved, ahol így szép lassan gyakorlatilag az emlékezetét elveszíti.
Ez az afázia.
Jól sejtjük, hogy ez is valami hasonló?
Igen. Hát ő a homloklemeny sorvadásában, frontotemporális demenciában szenved, igen. Tehát egy afázia, ugye nyilván nem tud magát kifejezni, ez az egyik megjelenési formája. Ez egyébként a második leggyakoribb fiatalkori demencia típus. És egyébként igen, ennek a fehérje családnak ehhez is köze lehet. Tehát vannak olyan adatok, mondjuk egyrészt egérmodellekből, másrészt pedig ugye betegek agyából vett mintákból, amikor elemezték a fehérjéknek a mennyiségét, akkor ott is föltűnően lecsökkent a mennyisége. Egyet fehérjének ebből a fehérje családból. Úgyhogy igen, tehát ehhez is köze lehet.
Az ilyen típusú betegségeknek van valamiféle terápiája?
Hát ugye nyilván életkor előre haladtával egyre nagyobb az esély, hogy különböző demenciával járó megbetegedések kialakulnak. Hát ugye fantasztikus, egyre tovább élünk, egyre fantasztikusabb gyógyszerek vannak ugye a piacon, ami miatt ugye eddig halálos betegségeket túlél az ember, ugyanakkor a demenciának az esélye egyre nagyobb, hát most egy terápia. Aktuálisan ezekre a dementív megbetegedésekre nincsen olyan terápia, ami ezt visszafordítaná, vagy véglegesen megállítaná. Nyilván vannak szerek, amik lassíthatják a lefolyását a betegségnek, de gyakorlatilag nem tudjuk megállítani a betegséget. Tehát vannak nyilván gyógyszerek a piacon, és ezeknek vannak is hatásaik, de még úgymond a csodaszer az nincs.
A várat magára.
Így van.
Még az elején talán föltettem azt a kérdést, hogy de csak egy nagy általánosság, hogy a molekuláris biológia hogyan tud hozzájárulni ezeknek a betegségeknek a gyógyításában? Tehát most azt mondja, hogy ezekre nincsen még, a degeneratív betegségek azok eljönnek, és ezekkel nincs mit tenni, viszont ez egy kihívása lesz az emberiségnek, hiszen néhány adásra ezelőtt is arról beszéltünk, hogy a demencia egy igenis nagy problémát fog okozni a társadalomban, hiszen előregedik a társadalom, és egyszerűen ezek a degeneratív betegségek lesznek az első számú halálokok. A molekuláris biológia az milyen hipotéziseket állít fel egy-egy ilyen kutatás előtt? Szóval ezeknek a gyógyíthatósága az benne van a pakliban?
Természetesen benne van, ezért küzdünk, ezért dolgozunk, hogy gyógymódot találjunk ezekre a betegségekre. Így a molekuláris biológia egészen lemegy a sejtek szintjére, a fehérje szintjére, és próbálja megérteni, hogy pontosan miért pusztulnak el azok a sejtek, azok az idegsejtek, amiket mi látunk pusztulni a betegség folyamán. Tehát, hogy mi az a mechanizmus, hol tudnánk oda beavatkozni, hol tudnánk megakasztani ezt a károsodását a sejteknek. Nyilván, ha megismerjük azt, hogy mi ott egy kulcsfontosságú lépés a sejtek pusztulásában, ha arra célzottan tudunk egy gyógyszermolekulát fejleszteni, akkor nyilván megtaláltunk egy terápiát, vagy egy potenciális terápiát. Ugye azt viszont hozzá kell tenni, hogy ami egy nagyon nehéz probléma még ezeknél a betegségeknél, hogy korán föl kell tudni őket ismerni, hiszen ahogy mondtam, az idegsejtek elpusztulnak, azok már vissza nem fognak nőni. Tehát a molekuláris biológia másik fontos célja, hogy olyan biomarkereket találjon, amiket egyszerűen be tudunk gyűjteni a betegektől, egyszerűen tudjuk őket vizsgálni, és nagy megbízhatósággal a betegség korai fázisában fölismerjük magát a betegséget. Tehát nyilván, amikor már a beteg elfelejtette a neveket, akkor már késő. Tehát amikor egy kisebb tünetek vannak, vagy lehet, hogy még nincsenek is tünetek, de mondjuk egy vérvétel, egy vizeletvizsgálattal, valamilyen egyszerű módszerrel mintát veszünk valakitől, megnézzük benne ezeket a markereket, amikor esetleg erre utalnak erre a betegségre, akkor már időben el lehet kezdeni valamilyen terápiát, ha van már megfelelő terápia.
Hány éves korban szokott ez általában beköszönni az embereknél? Lehet-e valamilyen túlig életkorsávot húzni?
Hát Alzheimer-kornak ugye vannak fiatalkori változatai is, tehát akár 40 évesen is valaki Alzheimer-korban szenvedhet, mondjuk általában ezek ilyen örökletes típusai az Alzheimer-kornak, de hát azt mondom, hogy 65-70 éves kortól azért már ugye minden évvel fokozatosan nő annak az esélye, hogy valakinél Alzheimer-kor kialakul. De nyilván nincs egy ilyen vízválaszt, hogy valaki betölt egy életkort, na akkor...
És akkor biztos szembe jön, igen.
Hiszen látunk 100 éves embereket csodálatos memóriával, tehát...
Mentális állapotban.
Igen, pontosan.
Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon szívesen.
Dr. Móroc Gáborral szemmel beszéltem, farmakológiai és farmakoterápiás intézet tudományos munkatársával, molekuláris biológussal beszélgettünk. Itt folytatjuk mindjárt az egészségkódot.